Köszöntöm Önöket, a Duna Televízió híradójának külön kiadását látják. Alakuló ülését tartja ma délután az új összetételű országgyűlés. Sólyom László köztársasági elnök javaslatot tesz az új miniszterelnök személyére. Az országgyűlés egyszerre határoz a miniszterelnök megválasztásáról és a kormány programjának elfogadásáról. A helyszínen van kolléganőnk, Gótfalvai Krisztina. Kriszta, mi lesz az ülés menetrendje? Kriszta, hallasz? Úgy tűnik, Gótfalvai Krisztina kolléganőm nem hall, amint sikerül helyreállítani a kapcsolatot, azonnal kapcsoljuk az országgyűlést. Biztonsági készültség van a parlamentnél. Két évvel a kordonbontás után ismét rendőrségi vasrácsokkal vették körbe az országház épületét. A Kossuth tér környékére már a 10 demonstrációt jelentettek be. Négyet magánszemélyek jegyeznek, híradónk úgy tudja, hogy a 64 vármegye mozgalom volna az egyik. Ők Budaházi Györgynek követelnek amnesztiát. Tüntet a civilek, a szélsőjobb ellen mozgalom is, de a lelkészképző főiskolának is lesz rendezvénye. A kordon miatt a parlamenthez legközelebb a Néprajzi Múzeum és a Földművelésügyi Minisztérium előtt lehet csoportosulni. Van olyan magánszemély, aki már 8 órától kért és kapott engedélyt. Ismét kapcsoljuk a parlamentet, remélem Kriszta most már hall engem. Így van, Krisztina? Gótfalvai Krisztina,
igen, hallak.
Remek. Akkor a kérdés ismét
valóban az... néhány perc múlva megkezdődik a parlament alakuló ülése Sólyom László köztársasági elnök úr köszöntőjével, illetve Katona Béla leköszönő házelnök beszédével. Ezután a választások eredményéről fog beszélni.
Most szavaznak a tisztségviselőkről is, azaz megszavazzák a házelnököt, az alelnököket, illetve a jegyzőket. Ezután bejelentik a kormány megbízatásának végét, és Sólyom László hivatalosan is felkéri Orbán Viktort a kormány alakításra. Banyai Gordon elmondja búcsúbeszédét, Orbán Viktor pedig már mint miniszterelnök jelölt fog beszélni, és a képviselők is ma teszik le esküjüket.
Milyen ruhában érkezett meg az országgyűlés ülésére Vona Gábor?
Vona Gábor zakóban jött, viszont alatta ott van a gárda mellény, ezt előtte megmutatta a templomba. Azt, hogy mikor veszi le, azt egyelőre nem lehet tudni, mert még a zakót mikor veszi le. Egy biztos, hogy minden parlamenti párt arra kérte, hogy ne gárda mellényben vegyen részt az ülésen, illetve a köztársasági elnök is azt mondta, hogy azt szeretné, hogyha semmi nem zavarná meg, semmilyen szabálysértés nem történne az alakuló ülésen. Vona Gábor egyébként azt mondta ma délelőtt, hogy meglepetésnek szánja, hogy leveszi a zakót, vagy mikor veszi le a zakót, és ugye a legrosszabb, ami történhet vele, az az, hogy a kormányőrök kivezetik, és pénzbüntetést kap. A jobbikos képviselők egyébként még az alakuló ülés megkezdése előtt esküt tettek, ahogy azt korábban bejelentették a koronánál. Miklós.
Kriszta, köszönjük szépen, és természetesen azonnal visszakapcsolunk a parlamentbe, amint megkezdődik Sólyom László beszéde. Nincs egyesség a bizottsági helyekről, az alakuló ülés napján sem tudott megállapodni az MSZP és a Jobbik a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztjáról. A parlamenti pártok így csak az alakuló ülés napi rendjéről és az ülésrendről írtak alá politikai nyilatkozatot.
Érkezésükkor még jókedvűen beszélgettek a parlamenti pártok küldöttjei. A vita az MSZP külön véleményével kezdődött, amiben az egyik melléklet módosítását kérte.
Jobbik sem elnöki, sem bizottsági tagsági helyet ne kapjon a Nemzetbiztonsági Bizottságban.
Ezzel egy csak nem másfél órás vita vette kezdetét.
Mindannyiunknak van felelősségünk azért, hogy az országgyűlés mi hamarabb megkezdje a munkáját, és fölálljon az új kormány. Én azért jöttem ide, hogy alá tudjam írni ezt a megállapodást.
A Fidesz úgy döntött, a házelnök elé viszi a kérdést.
Nem fogjuk azt megengedni, hogy bármelyik politikai erő obstrukcióval kezdje a parlamenti munkát, és arra használja föl ezt az álvitát, hogy megakadályozza az országgyűlés munkáját és a kormány megalakulását.
Végül a bizottságokról szóló melléklet nélkül írták alá a pártok a nyilatkozatot.
Mi úgy gondoljuk, hogy az eddigi tradíciók alapján az országgyűlés elnöki posztjai közül a legnagyobb ellenzéki pártot illetné meg a Költségvetési Bizottság elnöki posztja.
Az MSZP és a Jobbik kedden már szóban megállapodott. Ezek szerint a szocialistáké a költségvetési, a Jobbiké pedig a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztja.
Úri emberek a szóbeli megállapodást tartani szokták, az MSZP ezt nem tartotta, fölrúgta, sőt nem pusztán fölrúgta ezt a megállapodást és ultimátumokkal állt elő, hanem olyan elképzeléssel, ami az Alkotmánybíróság elveivel, normáival is szembe megy.
Mi ma a Magyar Országgyűlésben azt fogjuk kezdeményezni, addig nem megyünk haza, amíg nem alakulnak meg a bizottságok, nem kezdődhet el az a szakmai munka, amely föltétele az általunk benyújtott törvények tárgyalásának, és föltétele a kormányprogram vitájának megindításának, illetve magának a kormány eskütételének.
Az új parlamentben 262 Fidesz-KDNP-s, 59 MSZP-s, 47 Jobbikos, 16 LMP-s és egy független képviselő lesz.
A stúdióban Simon János politológus. Köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Azt ugye már tudjuk, hogy hányan lesznek, és mi az eloszlás. De ugye a bizottságoknak ki lesz az elnöke, ki lesznek az alelnöke, illetve tagok. Hát ez most meglehetősen kérdéses. Az előbb hallottuk, hogy Lázár János azt mondta, addig nem mennek ma haza a parlament épületéből, amíg mindezt el nem döntik. Miről szól itt a húzavona, mert hogyha én jól értelmeztem, akkor először úgy tűnt, mintha megegyeztek volna, aztán hirtelen visszaléptek.
Ugye az alapvető kérdés az, hogy a nemzetbiztonság az kihez tartozik, ki legyen annak az első számú vezetője bizottsági szinten.
Ezt szerette volna a Jobbik és az MSZP is magát.
Korábban megállapodtak, hogy a Jobbiké lesz. Az MSZP azonban a tárgyalás után valószínűleg a frakción belüli belső konfliktusok hatására újra gondolta ezt, vagy újra szeretné gondolni, és újra szeretné tárgyalni. Tehát ez okoz itt konfliktus. De azért ne felejtsük el, hogy ilyen gyorsan kormány még nem alakult meg a választások után, kevesebb, mint 20 nappal, tehát most ott van a lehetőség arra, hogy a mai napon minden fölálljon.
A Nemzetbiztonsági Bizottság, illetve a Költségvetési Bizottság gyakorlatilag az a kettő, amin a Jobbik, illetve az MSZP, hát mondhatjuk úgy talán, hogy húzakodott, mert hogy az egyik kapná az egyiket, a másikat, és amikor ebben megegyeztek, akkor most úgy tűnik, hogy az MSZP mindkettőt szeretné magának, mert gondolom mégsem mondaná el a Költségvetési Bizottság vezetésére.
Ugye kérdéses, hogy miért ragaszkodott az MSZP eredendően a Költségvetési Bizottsághoz. Viták is voltak ez ügyben, és számon is kérték a tárgyaló partnereket. Egyesek azt vetették szemükre, hogy azért, mert a bizottsági elnököknek többszörösét fizetik, mint hogyha csak a nemzetbiztonság elnökei lennének, és a szocialisták igazából ezért döntöttek így. Mások azt mondják, hogy nem erről van szó, hanem ehhez jobban értenek. Tehát ezek a belső viták nem kerültek annyira nyilvánosságra, csak kisebb módon kiszivárogtak. Végül is a szocialista párt mégis úgy döntött, hogy megpróbálja újra tárgyalni. Én azt gondolom, hogy most már ezt nem fogják tudni megoldani, hiszen többségi alapon le fogják őket szavazni.
Lehet egyébként az a háttérben, hogy a szocialista pártnak kicsit nehéz megszoknia azt a pozíciót, amiben most van, hogy nem is a második legnagyobb erő, a második legnagyobb erő a parlamentben, nem akkor, de nem akkora különbséggel a Jobbikhoz képest. És így igazából eddig azért nagyjából ő döntött a saját sorsáról, most pedig nem.
Erről is szó van, de arról is szó van, hogy a szocialista párt nem egységes. A szocialista párton belül irányzatok vannak, és az irányzatok eltérőképpen mozognak. Most különösen a három irányzat sokkal markánsabban megjelent, és a viták, a felelősségre vonások a párton belül elindultak. Én azt gondolom, hogy a pártvezetésért folytatott küzdelem része ez is.
Lehet arról szó, hogy az előbb mondta, hogy ugye többséggel el fogják dönteni? Tehát adott esetben idő után megunja a Fidesz frakció a húzavonát, és azt mondja, hogy így és így.
Én azt gondolom, nagy eséllyel meg kell egyezni, tehát ez lesz a megoldás, hogy meg fognak egyezni, tehát szocialistákon kívül mindenki más elfogadja ezt a fölállást, és azt gondolom, hogy előbb-utóbb a szocialistáknak sincs most már más fegyvertárok, mint hogy azt mondják, hogy rendben van, tudomásul veszik a realitást, az erőviszonyokat.
Mi várható az új parlamentben? Ugye azt mondják, és úgy tűnik, hogy igaz is, hogy ez az utolsó olyan parlament, amelyben annyi képviselő lesz, amennyi most, mert hogy a következőben, ha a Fidesz akarata érvényesül, akkor megváltoztatják a választási törvényt, és kevesebb lesz a parlamenti képviselők száma. Mi várható ebben a ciklusban most a parlamenttől?
Hát elsősorban az, hogy olyan alap dolgozzunk hozzá, az a ciklus, amely tulajdonképpen kétharmas törvényeket érint, és korábban nem tudtak hozzányúlni, mert jogilag nem volt meg a lehetőség. Pontosan egy rövid ideig megvolt a szocialista SZDSZ koalícióban 94-ben, akkor hozzányúltak szintén a választási törvényhez, ne felejtsük, az önkormányzati választásokat rögtön módosították, mindaddig, amíg az a két-három fős parlamenti
többség megvolt. Ezt most a Fidesz is szeretné megtenni
rögtön. A Fidesz ugyanúgy szeretné rögtön megtenni, de nem csak ezt, hanem nagyobb hordai változásokat is szeretne. Tehát ez csak az egyik dimenzió, hát itt az adósságtól kezdve az állampolgársági törvény nagyon sok minden előtérbe kerül, a média törvényről nem is beszélve.
Igen, tegnap esti közbeszédben pont a kettős állampolgárság automatikus megadásáról beszélgetünk többek között Csáki Pállal, az MKP elnökével. Mik lehetnek az első lépések? Mert azért, amit az előbb említett, ez elég sok téma, és itt van egy fontossági sorrend. Nagyon sokan szerettek volna azonnali adócsökkentést például, legalábbis a választók közül, hiszen a Fidesz programjában szerepelt az, hogy azonnali adócsökkentés. Azt látjuk, hogy ez már nem azonnali lesz, hanem három évre eltolják, és hát még rögtön említett két-három egyéb kérdést is. Mit gondol, mi lesz az a sorrend, amiben ezek majd sorra kerülnek?
Tehát nagy esélye a mai napon az állampolgársággal kapcsolatban fognak nyilatkozni. Én éppen most jöttem Szegedről, és ott határon túli magyarokkal találkoztam, akik abban bíztak, hogy rövidesen már nem úgy kezelik őket, mint határon túli magyarok, hanem úgy, mint vajdasági magyarok vagy erdélyi magyarok. Tehát ezt a szót el kell felejteni tartósan, mert hogy megszűnne a kettős állampolgárság intézményével a határon túliság, ez a másodrangú státusz, és már készítik a pezsgőt, hogy bontsák a mai napon, úgyhogy én azt gondolom, hogy minél előbb az lenne, a nemzet egységét morálisan, erkölcsileg helyreállítanánk, és ami 2004-ben történt, az fölülírná a mai nap, és ezzel egy, mondanám azt, hogy teljesen tiszta lappal indulna az új kormányzat, illetve az új parlament is, hogyha ezt egységesen a parlament minden pártja megszavazná.
Igen, csak éppen erről beszélgettünk tegnap Csáki Pállal a közbeszédben, hogy a felvidéki magyarok úgy gondolták, hogy jobb lenne talán, hogyha ezt a törvényt nem rögtön fogadná el a Magyarországgyűlés, hanem megválná a szlovákiai választásokat és a szlovák kormányalakítást, mert hogy most a szlovák ellenzéknek és a nacionalistáknak igen nagy fegyvert adnak a kezében.
Igen, de utána jön a következő, hogy meg kell várni a szerbiai választásokat, utána jön a következő, hogy meg kell várni az ukrajnai választásokat, a horvátia, tehát akkor soha nem fog ennek. Ha mindig a nemzetközi politika az igazodik Magyarország, és nem megy a saját belső szerves logikája szerint, akkor mindig mások mása lesz, és nem lesz önálló arculata, és nem éri el a saját érdekeink. Vannak saját nemzeti érdekeink, amik elsőbblegesek. Valószínűleg ettől fog különbözni többek között a mai külpolitikai vonalvezetés a korábbiaktól, hogy a nemzeti érdekeket azt mindennél előbbre valónak tartja.
De mit vár a két új párt parlamentbe került két új párt politizálásától, LNP, illetve Jobbik?
Én azt gondolom, hogy az LNP-nek kötelessége lesz, hogy bebizonyítsa azt, hogy valóban lehet más a politika. Az első lépések azt mutatják, hogy túl a kampányon tényleg törekszik is erre, tehát próbál más lenni, mint az SZDSZ. Sokan azt mondták, hogy ez egy liberális magyar párt, és lehet más az SZDSZ, arról szól. Ezeket nem igazolta az elmúlt néhány hét gyakorlata, nyilatkozatai, koncepció. Úgy gondolom, hogy ezt az LNP-nek majd bizonyítania kell. A Jobbik bekerül egy olyan struktúrába, ahol szakpolitikai dolgokban kell majd állást foglalnia. Tehát az ideológiai lózongok és a nagy harsány kinyilatkoztatások helyett most a hétköznapi munkára, a törvényhozásra kell helyezni a hangsúlyt, ami minőségileg egy szakmai feladat. Én úgy gondolom, hogy ennek hosszú távon pozitív hozadék lesz a magyar demokrácia számára is.
És a Jobbik számára, mert hogy vannak, akik azt mondják, hogy a Jobbik szavazótábor egy kicsit csalódni fog a Jobbik parlamenti frakciójának működésében.
Nem tudok ilyen előítéletről, vagy legalábbis nem mondanám azt, hogy...
Hát nem, hát hogy ugye várják azt, hogy a Magyar Gárdát ismét legitimizálják, várják azt, hogy azokat a... És itt most abba hagyom, mert hogy az országgyűlésben Sólyom László kezdi meg pillanatokon belül a beszédét, hogy kapcsoljuk a parlamentet, és utána beszélünk.
Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm az országgyűlési képviselőket, valamint vendégeinket. Az Országgyűlés alakuló ülését megnyitom. Kérem, énekeljük el a himnuszt.
Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés alakuló ülése ünnep. A fanfárok, zászlók és díszőrök csupán hozzájárulnak ahhoz, annak kifejezéséhez, amit ma itt mindnyájan átérzünk. Minden parlamenti választás után a választásoktól a kormány eskütételéig tart a demokráciának az az ünnepi időszaka, amikor a hatalom birtokosa, a nép kinyilvánítja akaratát, és amikor akarata testet ölt, formát nyer a szuverenitást gyakorló népképviseleti országgyűlésben, amelytől azután a kormány felhatalmazását nyeri. Ünnepi érzésünknek a célba érés, a megvalósulás öröme, ünnepi érzésünk a demokrácia működése fölötti öröm. Tisztelt Országgyűlés, ünnepélyes ez a mai alakuló ülés. Vajon történelmi lesz-e? Minden kezdet magában hordja ezt a lehetőséget. Minden képviselőben, aki arra a feladatra vállalkozott, hogy Magyarország törvényhozója legyen, óriási elszánásnak, akaratnak kell lennie. Hiszen a feladatok szinte emberfelettiek. Magyarországot talpra kell állítani, és ez történelmi feladat. Az ítéletet majd a választók hozzák meg. A dicsérő vagy elmarasztaló jelzőt az utókortól kell várnia ennek az országgyűlésnek. A kérdést azonban, hogy történelmi lesz ez az országgyűlés, a mai kor parancsolóan teszi fel. Ezt fogják számon kérni önökön. Különösen időszerű ezért, hogy felidézzünk most egy alakuló ülést, amely már bevonult a történelembe. 20 évvel ezelőtt, 1990. május 2-án, hosszú évtizedek után ismét szabadon választott Magyarország gyűlés ült össze. Egy emberöltővel ezelőtt történt ez. Egyre kevesebben ülnek a képviselői padsorokban, akik itt voltak akkor. Vajon hogy lehet átadni azt a megtisztító élményt, amikor a 88 éves Varga Béla, a Nemzetgyűlés egykori elnöke, ezúttal korelnökként ismét a szószékre lépett, hogy 43 évi számkivetés után ne a múltról, hanem a jövőről beszéljen? Hogy lehet érzékeltetni, mit jelentett, amikor Szabad György elfoglalta az Országgyűlés elnöki székét? Lehet, hogy mindez a maga teljességében már csak a mi, az akkori tanúk kincse. Van azonban valami, amit az első nemzedék szándékából és önképéből az új országgyűlésnek át szeretnék adni. Sokat írtak már a kezdeti idők nagyvonalúságáról, vagy idézték Antal Józsefet, hogy a tisztesség megéri. Mindennek alapja azonban az az elhatározás és a mindenek fölé helyezett törekvés volt, hogy a korábbi rendszernél különbek leszünk. A kezdeteknek ezt az üzenetét szeretném átadni az új országgyűlésnek. Tisztelt képviselőasszonyok és képviselő urak, miért idézem fel a független, demokratikus és jogállami Magyarország első országgyűlésének a megalakulását? Nem érzelmi okokból, hanem a párhuzamok és a különbségek miatt. Hasonlóságban a közérzületben, a múlt tagadásában és a várakozásokban. Más a helyzet annyiban, hogy a politika és a társadalom alkotmányos keretei, amelyeket akkor az akkori országgyűlésnek meg kellett teremteni, ma adva vannak, és a jövőt ezekre kell építeni. A múlt elvetése és a jövőre irányuló hatalmas várakozás ma is fennáll. Az utóbbi években ismét átéltük, ahogy az ország elfordult az uralkodó kormányzási módtól, annak tartalmától és stílusától, ahogy a kormánypártok mondani valója a többség számára egyszerűen érdektelenné vált. Másfelől a várakozások ma is átfogóak. A közbiztonságtól a gazdaság fellendüléséig, a törvényes rendtől a politika stílusának megváltozásáig, a jó közérzetig, a társadalom kettészakadásának a megszüntetéséig, néhány pontosan körvonalazott és számtalan elmosódó körvonalú, de érzelmileg egyértelmű és erős követelés van jelen. Tisztelt képviselőasszonyok és urak, nincs olyan országgyűlés, nincs olyan kormány és nincs olyan államapparátus, amely ezeket a feladatokat egyedül megoldhatná. Az egész társadalom együttműködése szükséges ahhoz, hogy eredmények szülessenek. De az a bizalom és az a felhatalmazás, amelyet a munkáját most megkezdő országgyűlés a választóktól megkapott, sokkal többre kötelez, mint ami egy új parlamenti ciklussal szokásosan együtt jár. Ennek a parlamentnek, de különösen az óriási kormánytöbbségnek a képviselői egy morális válsággal terhelt korszak után az erkölcsi kudarc kockázatát is viselik. Ezért idéztem támaszként a rendszerváltók hitvallását, különbnek kell lenni. Tisztelt képviselőasszonyok és urak, rögtön foglalkoznunk kell egy szembeötlő különbséggel is. Abban a történelmi parlamentben nem volt radikális jobboldali párt és frakció. Most viszont a választók akaratából van. Le kell szögeznünk, hogy minden országgyűlési képviselő egyenlő legitimáció birtokosa. Jogállásukban nincsen különbség. Minden párt létének azonban megvannak az alkotmányos feltételei, valamint működésének világos és alkotmányos határai. A véleménynyilvánítás szabadságát a gyakorlatban is a legfontosabb emberi és politikai jogok egyikének tartjuk, és ezért sokat kell elviselnünk. Ám pontos határa van annak is, hogy az alkotmány alapértékeivel, az emberi méltósággal és az egyenlőséggel szemben álló, elkölcsileg elfogadhatatlan nézetek hangoztatása mikor lesz tűrhetetlen, büntető jogilag is. Nem engedhető meg például, hogy gyűlöletre úszítás elhangozik az országgyűlésben, vagy az országgyűlés tagjának a szájából. A mentelmi jog nem védheti azt a képviselőt, aki ezt a bűncselekményt elköveti. A mentelmi jog feladata, hogy a képviselőt megvédje a munkáját akadályozó zaklatástól és támadásoktól, de nem lehet menlevél a tudatos jogsértőknek. Továbbá, amit jogilag el kell viselni, vagyis nem lehet betiltani és büntetni, azt nem kell elviselni sem emberileg, sem a politikában. Sőt, nem is szabad. Biztos vagyok benne, hogy ennek az országgyűlésnek a túlnyomó többsége minden alkalommal kiáll az alkotmány és civilizációnk alapértékei mellett, és visszautasítja ezen értékek megsértését. Téves és félrevezető, sőt rossz akaratú lenne a magyar országgyűlést, vagy a magyar politikai életet azzal jellemezni, vagy annak alapján megítélni, hogy radikális jobboldali párt is bejutott az országgyűlésbe. A számos régi európai demokráciát, ahol szélsőséges párt is van a parlamentben, nem e szerint, hanem az egész demokratikus rendszer szilárdsága és alkotmányos működése alapján ítélik meg. Az alkotmányos demokrácia egyértelműsége és szilárdsága pedig Magyarország és a most megalakuló országgyűlés tekintetében sem kérdőjelezhető meg. A médiában mégis megjelenő kétségeket pedig táplálkozzanak akár tájékozatlanságból, akár más motivációból, úgysem lehet száfratokkal semlegesíteni, és ez nem is lenne kívánatos. Kizárólag a tettek számítanak. Azzal foglalja el Magyarország megkérdőjelezhetetlen helyét a demokráciák sorában, ha megfékezi a szélsőségesek erőszakosságát és propagandáját. Tisztelt országgyűlés, van más újdonságunk is. Magyarországon megalakult és rögtön a parlamentbe jutott az a párt, amely a környezetvédelmet, a jövő nemzedékek iránti felelősséget, a fenntartható fejlődést tartja egyik fő és jellegadó feladatának. És ezzel az európai törvényhozásoknak nem csak egy negatív, hanem egy pozitív megfelelőjével is rendelkezik ez az új országgyűlés. tisztelt országgyűlés, az első szabadon választott országgyűlésünk korszakot nyitott. Ennek a parlamentnek is törekvése új fejezetet kezdeni. Azonban, mint mondtam, a két váltás különbözik is. A 20 évvel ezelőtti jogállami forradalom a szó minden értelmében forradalmi volt. Az állam, a jog, a politikai rendszer, a gazdaság és végül az egész társadalom jellegét alapvetően megváltoztatta. A nem demokratikus és nem jogállami rendszer helyébe alkotmányos demokráciát teremtett. A rendszerváltás megtörtént, és a ma szükséges megújulás már ezekre az alapokra épül. Azaz éppen az első országgyűlésnek és annak a korszaknak vannak olyan alkotásai, amelyek nélkülözhetetlenek, sőt, jellemzőnek kell maradniuk. Ezek pedig az alkotmányosság, a jogállami intézmények, az alapjogi normák és az az értéktartalom, amelyet hordoznak. Az elmúlt évek válságai bizonyították, hogy az alkotmány és az alapjogok a végső támaszunk és segítőnk. Köztársasági elnöki működésem ennek a rendnek a védelmére és a fenntartására irányult. Az alkotmány alól semmiféle rendkívüli helyzetre hivatkozva nem szabad kivételt tenni. Ha tehát felidézzük első történelmi érdemi országgyűlésünket, éppen azért, mert nekünk is rendkívüli feladataink vannak, akkor használjuk annak a kornak a tapasztalatait is. Ez a tapasztalat kettős. Egyrészt minden problémát meg lehet oldani alkotmányos módon. És óriási a haszna annak, hogy a jogállami rendszer sértetlen maradt. Másrészt pedig látnunk kell, sőt belátnunk, hogy azok a nehéz döntések és választások, amelyeket a rendkívüliségre hivatkozva oly szívesen és drámaian vetnek fel, ezek folyamatosan felmerülnek. Gondoljunk csak a terrorizmus elleni küzdelem és az egyéni szabadságjogok ütközésére, vagy a gazdasági válság megkövetelte állami beavatkozásokra. Ezekben az értékválasztás és a jogok kiegyensúlyozása szinte üzemszerűen működik. Minden körülmények között tehát ugyanazt az alkotmányos mércét kell alkalmaznunk. Tisztelt képviselőasszonyok és képviselőurak, arról is van tapasztalat, hogy hogyan lehet az alkotmányhoz nyúlni. Mi az, amit fenn kell tartani, amihez ragaszkodni kell? Az alkotmány nem holt betű, hanem él és fejlődik. Az alkotmányosság az időközben felmerülő súlyos problémáknak nem gátja, hanem megoldásuk alapja. A magyar országgyűlések nem bántak kesztyűskézzel az alkotmánnyal. 1990 óta 22 alkalommal módosították. És nálunk nincs úgynevezett örökkévalósági klauzula, amely egyes országokban bizonyos alkotmányossági szakaszok megmódosítását kizárja. Viszont létezik az alkotmány és a benne foglalt jogok elvi alapjainak egy olyan koherens rendszere, amely a napi érdekű módosítások fölött is az alkotmányosság biztos mércéjéül szolgál. Ez az első országgyűlés idején még láthatatlan alkotmány, azóta az Alkotmánybíróság 20 éves működésében látható és kiszámítható kifejtést nyert. Ez az, amit fenn kell tartani. Az országgyűlés pedig ezen keretek között bátran élhet lehetőségeivel. Tisztelt képviselőasszonyok és képviselőurak, az országgyűlés hamarosan megkezdi a kormányprogram vitáját, és majd az elfogadott program nagyban meghatározza az országgyűlés teendőit is. Az elsődleges feladat a gazdaság rendbehozása. Mégis van néhány téma, amelyekre különösen fel szeretném hívni a figyelmet. Ezek a jövő számára különösen fontosak, és a gazdasági célkitűzésektől sem függetlenek. Az első, a nevelés és oktatás rendszerének teljes újjáépítése, amelyre az országgyűlésnek semmilyen kiadást nem szabad sajnálnia. A második, a korrupció megfékezése, amelyhez intézmények is kellenek, de elsősorban politikai eltökéltség kérdése, és az azáltal nyert hitelességé, hogy senkinek nincs kegyelem. Végül a szegénység keserűségétől kell megszabadítani az országot. és ettől elválaszthatatlanul a cigányság integrációját is meg kell oldani. Ehhez munkalehetőség mellett mindenek előtt az iskolán keresztül vezet út. Tisztelt Országgyűlés, kívánok mindehhez a most megnyíló Országgyűlésnek sok erőt és sikert!
Sólyom László beszédét Simó János politológussal néztük együtt. Mit szól a beszédhez?
Azt gondolom, hogy egyrészt számvetés volt eddigi munkásságával, annak alapelveit mondta el, tovább egyfajta útmutatást is adott az ő értékrendszere szerint a következő kormánynak, hogy milyen demokratikus alapelvek szerint is milyen feladatokat kellene megoldania.
Ez egy leköszönő, vagy egy a következő mandátumért is harcba szálló köztársasági elnök beszéde volt?
Én azt gondolom, hogy számotvető köztársaság elnök beszéde volt, aki számot vetett a jelen problémáival, és elmagyarázta, hogy minek alapján cselekedett eddig, és valamilyen útmutatást adott, kijelölt valamilyen utat. Tehát nincs benne még egyértelműen az, hogy leköszönő vagy, esetleg a jövőbe tekintő újabb ciklusba gondolkodó köztársaság elnökről lett volna szó, nehezen volt ez érzékelhető.
Megemlítette a parlamentbe került szélsőjobboldali radikális pártot is, amely, ahogy mondta, eddig még nem volt a magyar parlamentben, és nekik is adott egyfajta útmutatást, legalábbis számomra úgy tűnt.
Igen, valóban először fordult elő, ahogy ő mondja, hogy a parlamentbe egy radikális párt bekerült. Azért tegyük hozzá, hogy a 90-es évek elején a MIÉP már benne volt az MDF-ben, és aztán a kiválásával is ott volt a MIÉP a parlamentben, aki magát szintén ugyanígy radikálisnak és jobboldalnak minősítette. Talán a különbség az, hogy Vona Gáborék magukat azt mondják, igazából előszeretett, hogy radikálisak és nemzetiek, tehát nemzeti radikálisnak tartják magukat. Elképzelhető, hogy reagálni is fognak majd ezért a köztársaság elnök beszédére az első ülések valamelyikén. Ami lényeges különbség, hogy ilyen markáns önálló frakcióval soha nem szerepelt még az elmúlt két évtizedben a radikális politika elő a magyar parlamentben.
Simó János, köszönöm. Önöknek is köszönjük a figyelmet. A parlament alakuló ülését 15 óra 55 perctől közvetítjük tovább. Simó János is velünk lesz, és értékeljük az akkor látottakat és hallottakat majd a kiadó külön kiadásában. Viszontlátásra!